Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, és üdvözli Önöket a Mediátor két stratégiája, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor!
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat!
A mai fő témánk a reklámok hatása a gyerekekre, a vendégünk Borbély Dóra tanácsadó szakpszichológus lesz. A hírek között beszélünk az újraszínezett, híres, legendás 6-3-as meccsről a Telekom új kampányában. Aztán szó lesz a WWF új kampányáról, az új normálisról, a CIB legújabb spotjáról, Bruno és Della történetéről, beszélünk a Suzuki hibrid kampányáról, a spotszemlinkben pedig szó lesz a PIK és a Kométa új spotjairól, és az első hírünk pedig nem más, mint a Rossmann új őszitéri kampánya, melyben három influencer, három ismert hölgy szerepel.
Lilo, Stájudit és Viszkok Fruzsi, de önmagában nekünk nem ez az érdekes ezzel a spottal kapcsolatban, hanem az, hogy látunk egy nagyon izgalmas vizuális kivitelezést, amiben így szépen bele vannak ágyazva a főszereplőink, a Rossmann aktuális arcai, influencerei, egy ilyen vegyes technikás környezetben jól érzik magukat, és utána vége a spotnak, és arról beszélgettünk, hogy miért nem emlékszünk arra, hogy ez miről szól. Túl sok ez a vizualitás egy egyszerű promócióhoz. Tehát, hogy így kicsit azt érzem, hogy nem tudták eldönteni, hogy promóciót csinálunk-e, vagy image-et. Én nagyon örülök annak, hogy ez ennyire jól néz ki, mert arra nagy szükség van, hogy ennyire tudjanak jól kinézni reklámok, de a kinézés mellett az is fontos, hogy közben mi hangzik el, kép támogatja a narrációt.
Van-e történet?
Illetve az, hogy mikor is hangzik el a kulcsgondolat, vagy hát a reklám fő mondani valója, mert itt is ugye az a probléma tényleg, hogy a látvány jó, a szereplők jók, a zene passzol, tényleg viszi az egész a szemet, oda szögezi a nézőt, de közben valahogy túl későn érkezik meg ez a Rossmann Plus kártyához kapcsolódó információ, és hogy nem rakja össze az ember, nem emlékszik rá a néző.
És tovább bevezünk a Kométára, a Kométa új csónakázós reklámfilmjére, ami egyébként nagyon szépen kivitelezett reklámfilm, mégis az előbbihez hasonlóan kevés történetet érzek benne, akkor is, amikor történetmesélésről szól ez a kis reklámfilm.
Ez egy ilyen elég izgalmas gondolat volt, hogy így mit mondjunk a felvágottakról, mit mondjunk a felvágottas cégünkről, és akkor hát ilyen fura neve van, hogy Üstökös, Kométa, magyarázzuk el, hogy ez micsoda, idézzük meg ezt a kedves gyerekkori hagyományt, hogy hullócsillagot láttál, kívánj gyorsan valamit.
Ez nem gyerekkori.
Ráadásul nem is gyerekkori, és ez úgy szépen ki lett dolgozva. Tehát, hogy egyszer nézve ennek így jó hangulata van.
Illetve erre fűzték rá ugye a hagyományokat és az értékeket is, amit ugye ezt szerettek volna mondani a Kométával kapcsolatban.
Hadd legyen egy kérdésem hozzátok, mint reklámszakemberekhez. Mindenképpen fontos az, hogy egy márkához tradíciót kössünk, és beleerőltessük a történetet, és elmondjunk egy ilyen mézes, mázos, mételyes, vagy igaz, vagy nem igaz, általában nem igaz történetet. Ez nagyon fontos.
Ez a élelmiszeriparban fontos, ahol ugye a fogyasztóknak alapvető szempontjává vált az, hogy a termékek azok így mindenmentesek, természetesek legyenek. És a fogyasztók a természetességet azt még az ilyen hagyományos feldolgozási módszerekkel, amikor szépen otthon füstöltük a sonkát, ezekhez a feldolgozási módszerekhez kötik. Ezért van az, hogy a Barilla tészta gyártótól elkezdve egy csomó élelmiszeripari gyártó hangsúlyozza a hagyomány értékét így a márkájában, mert ezzel próbál arra utalni, hogy nem modern vegyszerekkel készíti el az adott élelmiszert vagy készterméket, hanem csak a természetes hozzávalókkal, ahogy 200 évvel ezelőtt is készültek ezek a felvágottak és termékek. Ezért fontos nekik.
Rendkívüli, és ha már itt vagyunk, akkor menjünk is át a PIK-re, amely szintén új kampánnyal jelentkezett. Itt mi volt a fontos szerintetek? A fiatalítás, vagy a tradíció átöröklése?
Itt most én üdítő frissességnek gondolom azt, hogy a tradíciótól egy kicsit elmozdultak, ami évekig ugye jellemző volt a márkára, és minthogyha történne egy nyitás a fiatalabb célcsoport felé, mert amilyen élethelyzetek is vannak ábrázolva, amilyen történetek is, azok olyanok, amivel nagyon könnyen tud azonosulni a fiatalabb célcsoport, úgyhogy én abszolút ezt a spotnak az erősségének tartom.
Én pedig azt érzem rajta, hogy a soproni receptjét vették elő, bármennyire is fura a sört meg a szalámit összekeverni, Tehát, hogy akkor hogyan vegyük elő azt, hogy mi egy magyar cég, magyar gyártó vagyunk, erről tök jó beszélni, ilyen magyar témákat, magyar kodós, magyar kulturális témákat feldobni és erre utalni. Ez hálás, egy csomó mindenkinek megdobogatja a szívét. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy elővettek tényleg egy ilyen magyar hazai gyártó, élelmiszer, receptet, és ezt megcsinálták 2020-ban is.
Nézzük meg a hibridek receptjét, ugyanis a Suzuki Hybrid Range-ét népszerűsíti egy új image kampány. Mit szóltok hozzá?
Nekem teljesen megdöbbentő volt az, hogy miért hívják egyrészt image kampánynak, amikor ezt a filmet gyakorlatilag B-rollokból rakták össze. Tehát, hogy ugye az eredeti gyári első videófelvételekről és beauty shotokat vágták egymásra, történet és szereplők nélkül, és aláraktak egy eléggé egyszerű narrációt. És a másik az, hogy az egész annyira, én azt érzem, hogy mintha a Suzuki lemondott volna arról, hogy 45-55 éves kor alatt valaki új Suzukit fog venni Magyarországon. Én azt érzem, hogy ez a film ezzel a ritmussal, ezzel a narrációval egy iszonyú idős célcsoportot céloz.
Magával a termékkel sincs összhangban ez az egész hangulat, hogy a hibrid az valójában a kicsit környezettudatosabb, fiatalabb célcsoportnak szólhat, de Bence erősíts ebben meg, vagy cáfolj meg, és hogy ahhoz képest ez a dinamikájú film pedig egy egészen más hangulatot és célcsoportot sejtett.
Ez is lehet, de tényleg az a fura, hogy a 90-es évek végén a Suzuki Mi Autónk spotok dinamikusabbak voltak ennél.
És akkor a dinamizmusnál maradva, Bruno és Della dinamikus élete újra megjelenik számunkra a CIB új spotjában. Szerintem vicces, és nekem egyébként volt egy ilyen nosztalgikus érzésem, ha emlékeztek a Matáv tudakozó Mi a Szösz reklámokra, nem csak a formátum miatt, de lendületre, humorra nekem teljesen az jött át.
Nekem nagyon tetszett ez a cuki ötlet, hogy az állatok úgy akarják előadni azt a videóbankárnak, hogy ők emberek, és ők is köthessenek hitelt, hogy elkezdik a mindenféle avatárokat, maszkokat, filtereket, layereket így magukra rakni a videóhívásban. Ez szerintem egy vicces ötlet. Csomó reklámnézőnek ebbe a formátumban, meg ebbe a terjedelembe nagyon nehéz lesz dekódolni, és így rájönni, hogy itt ebben ez a poén. Nagyon-nagyon sok a szöveg, sok ez az effekt, sok a zaj.
Illetve ez is szerintem többször nézős, tehát hogy ez is olyan, hogy többször kell megnézni, hogy valóban átmenjen az üzenet, azon túl, hogy igazad van, Bence, hogy tényleg ez egy nagyon jó, friss megoldás. Különösen egy banki szereplőtől ez nem egy megszokott kommunikáció, úgyhogy abszolút emlékezetes, csak tényleg az van, hogy ahhoz, hogy átjöjjön ez a videóbankár nak a használatára buzító üzenet, ahhoz lehet, hogy többször kell megnézni.
Úgyhogy a címek azt tudjuk mondani, hogy a mostani CSR vonalat, amiről már beszéltünk az előző adások egyikében, azt inkább engedje el, de ez a kreatív frissesség, ez jöhet.
A WWF Kelet-Közép-Európai Központja a világjárvány intő jeleiben is meglátta a reményt, és egy olyan kampányt készítettek, amely az új normáról szól. Ergo, legyünk újra egyek a természettel. A kampányfilmmel kapcsolatban nektek mi az érzésetek?
Itt a kreatív koncepció az volt, hogy vagy arra építették, hogy mindenki életében van egy olyan reggel, amikor ugye a napot látja felkelni, és amikor van egy ilyen aha momentuma. Az idei évvel ugye a Covid helyzet aktualitásához kapcsolódva oldották ezt meg így, hogy akkor vissza a gyökerekhez, és talán az embereknek egy ilyen sokkal inkább, ez egy sokkoló esemény, és hogy sokkal inkább visszanyúlnak a gyökerekhez, és ahogy te is mondtad, Viktor, jobban a természettel összhangban kezdenek el élni.
Ez egy nagyon praktikus döntés volt, hogy elkezdtünk új normáról beszélni, és ha új norma van, akkor lehet új fogadásokat tartani és mondani, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokak egy kicsit oda fognak figyelni erre a spotra. Túl kényelmetlen nem lesz, mert azért ilyen nagy elvárásokat az ember viselkedésével kapcsolatban nem fogalmaz meg, de azért bízunk benne, hogy egy kicsit megint mainstreamebbé és kommerszebbé teszi a környezetvédelemnek a gondolatát.
Az utolsó hírünk pedig a Telekomé, ugyanis felújították digitálisan a híres 6-3-as meccsnek bizonyos részleteit.
Ez nyilván egy ilyen óriási digitális vállalkozás, tehát hogy ez egy nagy munka, hogyha tényleg ekkora videóanyagot kell szinte képkockáról képkockára újra rakni, és felújítani, és újra színezni. És én azt gondolom, hogy tényleg sokaknak ez egy nagy élmény lesz, hogy a legendás 6-3 meccset, amiről mindenki hall, aki Magyarországon felnő, most megnézheti, hogy ez igazából mi is volt. Sok örömet kívánunk minden foci rajongónak ehhez.
A fő témánk az lesz, hogy a reklámok milyen hatással vannak a gyerekekre. A vendégünk Borbély Dóra lesz, azonnal folytatjuk. Rebrief. És itt van velünk Borbély Dóra, tanácsadó szakpszichológus a Budai Tanácsadó Központból. Szervusz Dóra!
Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
A témánk az annyira visszatérő, hogy azért a gyerekekről majdnem minden adásban beszélünk, a gyerekek és a reklámok kapcsolatáról. Talán ilyen mélységig nem mentünk még bele egyszer sem. Most az elsőként az érdekel bennünket, hogy mely életkor az, amikor tudatosul a gyerekben, hogy most reklámot lát, és mikor tudja elválasztani a reklámot a nem reklámtól.
Nehéz egy adott kort kiemelni ebben, hiszen ez egy folyamat, ahogyan egy gyerek elkezdi tudatosítani, hogy mi az, hogy reklám. Persze mondhatja a szülő neki, hogy ez csak reklám, de kérdés, hogy ebből mit ért meg a gyerek. Körülbelül az iskola érettség az a választó határ, amikor egy gyerek képes azt felfogni, hogy a reklám az valami olyan üzenet, ami szeretne ráhatni, és szeretné őt ösztönözni valamire, és képes ezt elválasztani mondjuk egy olyan üzenettől, ami csak egy mese. Ugye sokszor egy gyerek számára készített reklám nem olyan sok mindenben különbözik formailag, mondjuk egy mesétől, vagy egy rövid történettől.
Segít egyébként a gyerekeknek az, hogyha a szüleik mondják nekik, hogy ez csak reklám, tudnak ezzel mit kezdeni, vagy csak azt érzékelik belőle, hogy ezzel valahogy másképp kellene foglalkozni?
Hogyne. Tehát pontosan azáltal segít a szülő, hogy megnevezi, felhívja a figyelmét a gyereknek arra, hogy itt valami más történik. Azt szintén kutatásokból tudjuk, hogy a befolyásolásnak akkor a legkisebb a valószínűsége, hogyha tudjuk, tudatában vagyunk annak, hogy most engem befolyásolni akarnak, és annál jobban ellen tudok állni ennek a hatásnak. Én azt gondolom, hogy egészen kis kamaszkorig fontos ilyen tolmács szerepben van egy felnőtt a gyerek média használatával kapcsolatban, és fontos, hogy segítjük őt.
Létezik-e az, hogy a márkák már előre elkezdik kinevelni a saját célcsoportjukat, és ezért van az, hogy mondjuk a TikTokon 13 éves gyerekeknek hirdet akár egy ruhamárka, vagy egy italmárka. Ebben pszichológiailag te hol látsz egyáltalán relevanciát, tehát hogy van-e ennek így értelme? A gyerekek mennyire lesznek márkahűek már mondjuk ebben a korai életkorban?
Szerintem ez egy létező jelenség, amiről beszélünk. Az is látszódik, hogy egyre hamarabb nőnek föl a gyerekek, mint fogyasztók is, és nagyon is érdemes őket megcélozni, hiszen a gyerekeken keresztül tulajdonképpen a reklámozók azért nyilván a felnőtteket érik el, és a kiskamaszok már nem csak a média platformokat kezdik el önállóan használni, hanem érdemes őket megszólítani, mint önálló kis személyiség, még akkor is, hogyha nekik nincsen még saját bevételük.
Ideális esetben hogyan szólítsuk meg őket? Milyen lehet egy jó gyerekeknek szóló reklámspot?
Válasszuk szét ezt az iskola érettségi vonalat, és szerintem kisiskolás kor alatt én azt látom, hogy inkább ilyen családi reklámok vannak. Tehát ugyanúgy, ahogy léteznek családi filmek, vannak családi reklámok is, hiszen a reklámkészítők feltételezhetik azt, hogy egy kisgyerek mondjuk a szüleivel együtt nézi a reklámot.
Egy etikus reklámkészítő az reméli is ezt, nem csak feltételezi.
Reméli is, igen. Miközben a valóság az természetesen nem ez. Tehát azt láthatjuk, hogy a felnőttek sajnos sokkal kevesebb közös időt töltenek a gyerekekkel együtt, mint sem azt feltételezhetnénk. No, de minden esetre azért vannak ezek a családi reklámok, mert még annyira pici ez a gyerek, hogy mindenképpen a felnőttet is meg kell szólítani, és egy kicsi gyereknél mindenképpen az a jó, hogyha meseszerű, hogyha rövid az üzenet, mert úgysem képes túl hosszú üzenetet befogadni, hogyha valamilyen az ő játékos fantáziáját tudja megfogni egy reklámozó, nem véletlen, hogy kicsiknek sokszor játékot vagy élményt lehet jól eladni. Nagyobbaknak is ez a kalandos élményvilág az, ami megfelelő, és ott már inkább el lehet menni a tárgyak felé, egyre inkább, ahogy idősödik egy gyerek, úgy lesz igénye arra, hogy kifejezze saját magát tárgyakon keresztül, hogy az identitását megmutassa egy cipőn, vagy egy pólón keresztül.
Tehát őket igazából még nem is feltétlenül egy adott tárgynak a képességei ragadják meg. Tehát nem azt nézi mondjuk, hogy a következő bicaja az milyen fék van rajta, hanem inkább azt fogja nézni, hogy milyen a márkája, milyen a megjelenése, és hasonlít-e ahhoz, amit a pajtásai használnak?
Biztos vagyok benne, hogy nem feltétlenül a részletek fogják lenyűgözni. Általában azért életérzést lehet már eladni, szerintem iskoláskortól kezdve, és persze a külsőségek is fontosak, vagy nyilván az a legszerencsésebb, hogyha van egy olyan híresebb kortárs, akihez mondjuk esetleg kötni lehet azt a terméket, vagy egy olyan regénybeli vagy filmbeli figura, akihez lehet kötni. Tehát nem konkrétan a terméknek a minősége a domináns ebben szerintem, hanem hogy kihez köthetjük.
Nagyon jó kis receptet kezdünk itt összerakni minden reklámozó számára, de azért itt van az a pont, amikor az etikai kérdéseket is meg kell említeni, azaz, hogy milyen szempontokra kell odafigyelni a reklámozónak a gyerekek esetében. Mi az, ami mehet, mi az, amit ne csináljunk, mert mindenkinek rossz lesz a gyereknek, a családnak, és egy hosszú távon a reklámozónak is.
Etikai szempontból nem mindegy a mennyiség, hogy egy adott időtartam alatt mennyi reklámmal találkozik az a gyerek, és mennyi olyan időtartam van, ahol őt befolyásolni próbálják. Ezen kívül hát ami nagy probléma, hogy nagyon sokszor keverednek a felnőtteknek szóló reklámok és a gyerekeknek szóló reklámok, és ezt még a hagyományos médiában talán könnyebb különválasztani, viszont az online média környezetben nagyon-nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy az etikai elveket ott a legnehezebb befolyásolni, mert hogyha a szülő nem figyel erre fokozottan, hogy a gyereknek mondjuk külön fiókot készítsen, egy gyerek ne találkozzon a felnőtt digitális lábnyomával, akkor ott sokkal jobban fog kevert tartalmakkal találkozni a gyerek, ami lehet, hogy túl korai neki, zavaró lehet, és egyébként, hogyha mondjuk leterhelődik egy gyerek, vagy mondjuk egy óvodás gyerek olyan tartalommal találkozik, ami sok neki, akkor elveszítjük őt a térből, mert ki fog lépni, vagy nem akar majd visszamenni abban a környezetben.
Dóra, nem sokára lejár az időnk, így az utolsó kérdést hadd tegyem föl. Érdekel, hogy felmerülhet-e a reklámvakság egy gyereknél, és ha már ez a kérdés felmerül, akkor hogyan lehet arra fölkészíteni egy gyereket, hogy megtalálja a bújtatott reklámot, a reklámcélú hirdetést, vagy egyáltalán el tudja választani a való élettől a reklámokat?
Azt gondolom, hogy a reklámvakságnak a fogalma az nem egy életkori sajátosság, és hogy inkább függ a reklámozás módjától. Ugye a reklámvakság ott tud kialakulni, ahol számítani tudunk a reklámra, és ahol rá tudunk tanulni, hogy elkerüljük azt. A hagyományos média felületeken ez sokkal könnyebb, mint az online terekben, ahol sokkal inkább találkozhatunk bújtatott reklámokkal, és tehát olyan reklámokkal, amik első pillantásra mondjuk egy hírnek, vagy pedig valamilyen szórakoztató tartalomnak tűnnek, és ezért mondjuk ott sokkal lassabban alakulhat ki a reklámvakság, tehát az online térben. Viszont nyilván ezért sokkal inkább ki vagyunk téve ezeknek a reklámoknak a hatásának. És ennek ellensúlyozására nagyon fontosnak tartjuk a gyerekeknél és a felnőtteknél is a kritikai gondolkodásnak a fejlesztését. Egy alapítványnál, az IDEA alapítványnál, ahol dolgozom, idén kidolgoztunk 3 olyan e-learning tananyagot, amiben 13-15 éveseknek készítettünk nagyon sok videóval és interaktív feladattal tarkítva olyan e-learning tananyagot, amiben a bújtatott reklámokkal kapcsolatos tudnivalókat tanulhatják meg, és ezt a hetekben fogjuk majd az IDE alapítvány honlapján elérhetővé tenni.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, Borbély Dórával beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ezt az adást is, mint az eddigieket visszahallgathatják a mediator.hu/rebrief oldalon. Jövő héten is találkozunk, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.